Köszönjük, Úr Jézus asszony, összegyűjtöttél most minket. Köszönjük, hogy a Te ígédet hallatjuk. Kérünk azért, hogy tényleg az legyen a középpontban, ne a magunk gondolatai. És így kérlek, Uram, hogy nekem is Te adjál bős szívet, hogy ne a saját gondolatai miatt mondjam, ami bennem van, hanem csak azt, amit Te szívembe helyeztél. És kérünk, így áld meg a mai beszélgetésünket. Amen. Nem olyan régen, körülbelül hát olyan egy-két hónapja meghallgattam egy igehirdetést, és nagyon sok szempontból nagyon is szívem ütött, és nagyon sok gondolatot támasztott így bennem. És akkor döbbentem rá, hogy tényleg ez a történet, amit majd ma veszünk, vagy amit ma közösen tanulmányozunk, az mennyire gazdag igazából így mondani valóban. Úgyhogy hoztam így gondolatokat, amiket én megértettem ebből az igéből, de szerintem még duplányit lehetett volna, mert tényleg annyira gazdag volt, és annyira jó volt így ezt az igehirdetést is hallani, meg utána az igét is tanulmányozni, és ezt a történetet még jobban átnézni, hogy tényleg fantasztikus volt. És hát ez a történet, ez az emmausi tanítványok lenne ma. Ugye onnan induljunk, vagy onnan kapcsolódjunk be, ugye hogy Jézus fölfeszítik ugye a keresztfára, és utána pedig harmadnapra föltámad. És itt történik valami, itt két tanítványnak az életében is beleszól ez a föltámadott Jézus, akik kicsit úgy eltérültek tőle, vagy kicsit úgy a saját útjukat kezdik el járni, és ezt a történetet nézzük meg most. A Lukács 24-nél nyissuk ki, hogyha van Biblia nálunk, és felolvasom akkor a történetet. Tehát Lukács 24:13-tól. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindenről, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment felük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názareti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testvét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogy az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Ekkor ő így szólt hozzájuk. Óti balgát, milyen rest a szívetek arra, hogy mindezt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem azt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehagyott ott már. Te ment ház, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült el a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Meddig lenne az ige szakasz. És hát igazából elsőre így, amikor így kicsit is utána néztem ennek az igének, akkor ugye az ütötte meg a szememet, hogy ugye 60 futamnyira, hogy ezt olvassuk, és ott a magyarázat utána néztem, hogy 11 km gyakorlatilag, tehát egy olyan 3, maximum 4 órás kis útról lesz szó, hogy gyakorlatilag a teljes megújulást azt tartalmazta ez az út. Tehát a teljes csalódottságból, keserűségből, kilátástalanságból, egy olyan megújulásnak lehetünk a szemtanúi, ami szerintem úgy mindannyiunknak érdekes lehet, mindannyiunknak olyan, amit követni érdemes. Két részre venném, így amit én megértettem ebből az igéből. Az egyik az talán az, hogy mi jellemző a tanítványokra, és ebből mi mit tanulhatunk. A másik pedig az, hogy mi jellemző Jézusra. Először nézzük azt, hogy mi jellemző a tanítványokra. Még egyszer mondom, rengeteg más dolgot is fel lehetett volna sorolni. Nekem így ez a négy, én most négy dolog vált hangsúlyosan, amit majd most mondok, illetve Jézusnál is az a négy dolog, amit majd mondok, az vált hangsúlyosan, de mondom, ezen kívül majd, ha beszélgetünk esetleg erről, akkor nyugodtan lehet kiegészíteni ezt, mert szerintem nagyon gazdag ez az ige. Tehát első, ami eszembe jutott a tanítványok kapcsán, az ez, hogy gyakorlatilag teljes mértékben belemerültek a saját gondjukba, tanakodtak, igazából benne van szívük, lelkük ebben, hogy most mi történt, nagyon föl vannak izgatva, és teljes mértékben belemerülnek egy adott témába. Itt most éppen abban, hogy mi történt ugye Jézussal, hogy őt ugye keresztfára feszítették, és hogy meghal, és hogy milyen szörnyű ez az egész, és csak is kizárólag ugye ez van az ő szívükben, semmi más nincsen. És itt merült föl bennem az a kérdés, hogy nincsen olyan ilyen, hogy mi is egyszer-egyszer, vagy akár hosszabb időre is belemerülünk egy-egy témába, akármi az, nem jellemző ránk is ez, hogy valami egy téma körül, csak is kizárólag körül forog az agyunk. És hát az jutott eszembe, hogy hát nekem is volt ilyen hosszabb időszak is, azt kell mondjam, nem csak egy-egy nap, vagy egy-egy óra, és nagyon-nagyon lehúzó tud ez lennünk. Az ember tényleg csak és kizárólag egy dolog körül forog az agya, és semmi másra nem tud gondolni. Hát ugye elég egyértelmű, hogy nem egy témának kell a legfontosabbnak az életünkben lennie. Hogyha mégis ez, vagy egy téma a legfontosabb, amire teljesen rákattanunk, akkor ott az elég nagyon nagy baj van, és ott komolyan el kell gondolkozni azon, hogy mi lehet a kiút. És hát egyből ugye, amikor az ember rákattan egy-egy témára, egyből el tudja vinni a lényektől, Jézus Krisztustól, mert csak és kizárólag akkor a probléma körül forog az agyunk, és egyfajta bálványjá válik az életünkbe, ami teljesen Jézus helyét át tudja venni. Hát így személyes példaként nekem egyből eszemültött, hogy nekem is sajnos volt egy ilyen hosszabb időszakom, amikor teljesen egy probléma körül forgott az agyam. Még 2008-ban volt, amikor még egyedül voltam, még nem volt társam, és gyakorlatilag akkor volt ez, hogy már nagyon-nagyon vágytam arra, hogy legyen, de nem, Isten is nem igazán válaszolt nekem erre a vágyamra, erre a kérdésemre, és teljes mértékben belekattantam ebbe. Tehát olyan szinten, hogy napokig vagy hetekig csak e körül tudott forogni az agyam, semmi máson, és gyakorlatilag tényleg azt éreztem, hogy így hitben is egyre lejjebb és lejjebb kerülök, mert ugye akkor miért nem adja meg most Isten, én most akarom, én vágyom már erre, és hogy lehet ez, és nem látja a vágyaimat, hát milyen Isten az ilyen, és egyinkább ugye a vád is jött így Isten iránt, és gyakorlatilag ez a probléma vált az első hely, ez került az első helyre az életembe, ami egyértelműen nem volt jó. És hát utána Isten ebből kiszabadított, majd erről még később visszatérek, hogy hogyan, de az biztos, hogy rá kellett erre jöjjek, hogy ilyen az nagyon-nagyon rossz, hogyha az ember egy problémába, gondba, akármivel így belemerül. Lehet ilyen gond, probléma nyilván a mindennapok is, a munkakeresésre valakinek nincsen, családban lehetnek problémák, amik éppen nagyon lekötik az embert és lehúzzák, tehát nagyon sok ilyen dolog lehet. Nekem akkor éppen ez volt. Ez volt az első, ami így nagyon szembetűnő volt nekem, ez a belemerültek a gondjukba, és azon tanakodtak. A második, ami szembetűn nekem, hogy ugye ketten mennek, tehát azért van nekik közösségük. Egy irányba is mennek, de ugyanakkor viszont azt lehet látni, az, hogy nekik van közösségük, az, hogy ők beszélgetnek, az, hogy ők egy irányba mennek, az nem old meg semmi. Tehát ez gyakorlatilag az, hogy valaki közösségben van, az még nem jelenti azt, hogy az akkor már a megoldás, és akkor teljes mértékben minden jó lesz. Kommunikálnak, de ugye ez se segít semmit, mert ugyanis Jézus nélkül teszik ezt, és teljesen maguk feje után beszélgetnek, tanakodnak, tanácskoznak, hogy most akkor vitatkoznak, hogy akkor most hogy is van ez. Róla beszélnek, de viszont teljes mértékben nélküle. Tehát egy meddő vitáról, egy meddő tanakodásról van szó, és itt jutott eszembe azt, hogy nekünk is hívőknek, akik Istenhez közel akarunk kerülni, nagyon fontos az, hogy beszélgethetünk mi Jézusról, akár órákat is, meg heteket is, de nagyon fontos az, hogy ne csak róla beszéljünk, hanem bele beszéljünk, és ne nélküle beszéljünk. Tehát ez nekem így fontos volt ebből az ige szakaszból. És hát ugye ez, amit az előbb is mondtam, ugye maga a közösség, hogy az, hogy ők közösségben vannak, az gyakorlatilag azért nem old meg semmit, még úgyse, hogyha Jézusról beszélnek, viszont ő nincsen köztük. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy tényleg Jézusról beszéljünk, ez fontos, de ne csak róla, hanem igazán őt kövessük. És itt jutott eszembe gyakorlatilag a mostani csendesetünk, ahol nagyon sokszor volt erről szó, hogy az élet Isten tisztelet az milyen is. Ugye sokat beszélhetünk Jézusról, de az a kérdés, hogy a mindennapokban valóban követjük-e. Ugye elhangzott ez a példa most a csendes héten, ami nekem nagyon sokat jelentett, hogy milyen kabátunk van. Olyan, hogy vasárnapi kabátunk, és akkor fölvesszük, és hazamegyünk, és utána felakasztjuk ugye a fogasra, és akkor annyi volt. Vagy pedig olyan, hogy akkor tényleg ez a kabát az igazából mindig rajta van, rajtunk van, és bárki láthatja azt, hogy mi tényleg keresztények vagyunk. Mert csak így, ilyen közösségben van értelme igazából Jézussal lenni. Ugye az élet Isten tisztelet. És hát ugye gyakorlatilag egy ifi közösség is, az is azért nem csak egy baráti közösség, fontos az, hogy legyenek programok, meg barátságok, meg stb. De azt nagyon fontos szerintem tudatosítani egy hívő közösségbe, legyen az ifi közösség, legyen akármilyen másik kör, hogy az igazából Jézus az, aki összekapcsol minket, és ő neki kell a középpontba állnia. Ha nem ő van a középpontba, akkor az a közösség az előbb-utóbb egészen biztos, hogy meg fog szűnni, és nem lesz annak jövője. És hát ugye tudjuk azt, ugye a világban élünk, hogy alapból az egy-egy cél az nagyon jól össze tud kovácsolni embereket, de ez ideig óráig szól. Tehát az örökre való közösség az csak Jézusban meggyőkerező közösség lehet. Tehát az más nem. Aztán ugye a közösségüket nézve, ugye ezt a két embernek a közösségét nézve, ugye azt is így láttam ebből az igéből, hogy hát őket valami negatív hatás kötötte össze. Tehát gyakorlatilag ugye ez a keserűség, hogy hát most azért itt mi mennyire csalódottak vagyunk, és mennyire nem sikerült az, amire mi számítottunk, és gyakorlatilag tényleg egy ilyen negatív valami az, ami őket így összekötötte. És szintén eszembe jutott a csendes héten hallott egyik esti áhítat, ahol a keserűségről volt ugye szó, hogy az ugye felnövekedve hát bizony-bizony komoly károkat tud okozni a keserűségnek a gyökere. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon fontos az, hogy keserűség kössön össze minket. Ez főleg szerintem egy Magyarországon iszonyatosan jellemző tud lenni. Baráti beszélgetésekben is, közösségekben is, hogy jó, kipanaszkodjuk magunkat, hú, de rosszul meg, már megint ez van, az van, amaz van, hogy lehet ilyen a XY, vagy a vezetés, vagy bármi, és akkor utána ennyi volt. És ez biztos, hogy a keserűség, hogy így kötődnek össze emberek, ez egészen biztos, hogy senkinek sem építő. Tehát ha a Biblia tanításait is megnézzük, akkor szó nincs ilyenről, hogy a közösségben keserűségnek kéne lennie. De hát nem csak keserűség lehet, hanem akármilyen másik negatív hatás is összeköthet embereket. Például ilyenek, hogy mit tudom, utáljuk a főnököt közösen, és akkor mi szövetkezünk ezen, vagy utáljuk a tanárt, vagy bárkit. Tehát ezek is olyan jó kis ilyen negatív szövetségek tudnak lenni, negatív közösségek is, de ezek is hát ideig óráig tudják csak összekovácsolni az embereket. Tehát nem messze nem örök szövetségek ezek. Teszembe jutott tényleg szintén egy példa, ráadásul hívő, két ember között zajlott le az alábbi beszélgetés, hogy hát igen, mi úgy ismertük meg egymást, hogy úgy lettünk barátok, hogy hát igen, ő is utálta az Y-t, meg én is utáltam az Y-t, és akkor milyen jó, hogy közösen tudtuk utálni az Y-t. És hát ez minket mennyire összekovácsolt, ez jó pár évvel ezelőtt volt, mert hát azóta az egyik az gyakorlatilag egyáltalán nem jár a gyülekezetbe már, teljes mértékben távolodott Istentől, és hát a másik is nem annyira, hogy mondjam, példaértékű. A lényeg, ez a barátság réges régóta nincsen meg, és mintha nem is ismerik már egymást. Tehát nagyon fontos, azt szerintem, hogy ilyen negatív közösségek, azok közösségeim, azok ne legyenek, mert Jézus teljes mértékben hiányzik belőlük. Aztán a harmadik, ami szintén nagyon szemet szúrt, ugye ez a azt reméltük című mondat, hát azt reméltük, s nem jött be. Mi gondoltunk valamire, hogy majd Jézus az minket úgy vált meg, hogy ugye arra gondolnak itt ebben a szakaszban, hogy úgy váltja meg őket, hogy a római fogságból, vagy a római elnyomásból majd kiszabadítja őket. És ugye ez nem teljesült be, mert hát őt most felfeszítették a keresztfára, nem ő lett a népnek a nagy szabadítója, hát mi pedig mennyire így elképzeltük ezt, és milyen jó lett volna. És hát bár van itt valami, hogy így föltámadott meg minden, de hát az csak itt össze-vissza pecsegnek, az nem biztos nem is igaz. És hát amúgy is hogy lehet, hogy nem az történt, amit mi elképzeltünk. És hát nagyon, én úgy látom, hogy sokan tudunk így sokszor ballagni, hogy hát én azt reméltem, hogy. És hát miért nem történt az meg, hogy fordulhat az elő. Nekem volt valami elképzelésem, Én úgy gondoltam, és nem úgy lett, nem úgy történt. Én csalódtam valamiben. Sokszor akár kimondjuk azt, hogy én csalódtam az Úrban. Ugye ez is rengetegszer tud jellemző lenni. És azt jutott eszembe, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes lelki állapot, mert igazából Istenben nem lehet csalódni, csak a róla alkotott elképzelésekben. Ez is sosem vált ebben az ige hirdetésben, hogy lehet, hogy nem ismerik akkor jól Jézus. Tehát nem benne lett, nem benne meg, nem Istenben csalódunk, hanem azt mondom, nekünk volt valami elképzelésünk róla, és hát abban utána már persze, hogy csalódunk, mert az nem tökéletes az elképzelés. És hát Isten ugye kinyitjuk a Bibliát, sehol nem ígéri azt, hogy minden kívánságunkat teljesíti, és hát egyáltalán nem Isten szolgál nekünk. Tehát ugye ez is nagyon sokszor jellemző tud lenni ránk, hogy bedobjuk a pénzt az automatába, és akkor na hát most hol a kóla? Hát nincs itt a kóla. Hát most hogy van ez? Hát én pedig bedobtam azt a pénzt. Hát azért ez hogy van? Úgyhogy, és hát szintén állazott ebbe az ige hirdetésben, hogy nekem nagyon hangsúlyossá vált, hogy hát tényleg hála Istennek, hogy nem teljesíti minden kívánságunkat, meg hogy igazából csalódunk benne. Mert bizony ezzel is sokkal jobb, hogyha komolyan veszük ezeket a csalódásokat, és tanulunk ezekből, akkor ebből is sokkal jobban meg tudjuk őt ismerni. És hát aki a csalódásba kerget, az ugye nem más, mint a pusztító, a sátán. Tehát fontos ez, hogy az én csalódásaimban ne Istent vádoljuk, hanem esetleg inkább így magunkban próbáljuk a hibát keresni. De hát ugye az elvárások azok máshol is nagyon megmutatkoznak, vagy máshol is vannak elvárásaink. Lehet akár egy gyülekezet iránt is egy elvárás, akár az Isten népe iránt is egy elvárás, az ifj iránt is egy elvárás. Én azt várom, hogy itt majd az fog hangzani. És akkor nem az hangzik, és akkor hát most akkor mi van, akkor én már nem is jövök ide többet, akkor ez nem is jó így. Emlékszem arra, hogy nekem is például így az ifj iránt, így, hát jó pár évvel ezelőtt nagyon nagy elvárásaim voltak. Még akkor ritkán, nagyon ritkán jártam ide, és például nekem elvárásom volt, hogy hát én ritkán járok ide, akkor azért mégiscsak megedítek, akkor azért minimum három ember kérdezzenek, hogy vagy, hol voltál mostanában, mit csinálsz, jól vagy-e, és nem így történt, senki nem kérdezte meg, és utána sokszor hazamentem, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor többet ide biztos, hogy nem fogok jönni, mert hát itt se kérdezték meg, hogy most hogy vagy. És nagyon nagy tanulság volt utána, Isten nagyon rámutatott erre, hogy ez nem jó, tehát neked nem elvárásoknak kell lenni, főleg nem egy közösség felé, hanem akkor oké, akkor próbáld te máshogy csinálni, és te jobban nyissál ezek felé, meg azok felé, és legyél akkor te egy olyan, aki inkább te teszed meg az első lépést. És Isten nagyon-nagyon megáldotta ezt, hogy akkor képes voltam erre változtatni, és hogy azt mondtam, hogy jó, akkor itt akkor nem nyit senki felém, akkor megpróbálok én. És hihetetlen volt, de gyakorlatilag nagyon hamar, egy-két héten belül teljes mértékben be tudtam érezkedni a közösségbe, és azóta sincs semmi ilyesmi problémám. De ez fontos volt, hogy ezt az elvárást én lerakjam, és nem mondjam azt, hogy hát itt milyen emberek vannak, és hogy fordulhat elő ez, és amúgy is hát ez a normális viselkedés, nem? És hát lehet, hogy nem. Tehát igenis fontos az, hogy az elvárásokat valamilyen szinten, a saját elvárásainkat háttérbe tudjuk szorítani. És hát ugye itt is ugye az emmausi tanítványokra is nagyon jellemző volt az önzőség, ez a maguk körül való forgás. Ugye én valamit elképzeltem, én valamit szeretnék itt kapni, vagy én gyakorlatilag a saját problémám körül forgok, akkor az oldódjon meg, és miért oldódik meg. És akkor ők is keseregtek ezen, és ők is akkor így mentek végig az úton, ameddig ugye Jézus melléjük nem csatlakozott. Aztán a negyedik, ami ugye a tanítványok kapcsán még megragadta a szememet, ugye ez az akadályozta valami őket, hogy ne ismernék fel Jézust. És hát ugye valami eltaszította őket tőle, és hát magának Jézusnak kellett helyreállítania ezt az egész kapcsolatot. Tehát ő neki kellett megreformálnia az ő gondolkodásukat, neki kellett odalépnie melléjük. És hát itt eszem jutott, hogy minket is olyan hányszor tud akadályozni itt valami a vele való kapcsolatban. Tehát akár lehet ugye egy bűn, akár egy hamis elképzelés, lehet lustaság mondjuk, flegmaság, az előbb említett elvárások, elfoglaltságok. Hát én most azért nem vagyok olyan kapcsolatban vele, mert ezek jellemzőek ránk. És jó, hogyha ezeket tisztán látjuk, hogyha tényleg valami az alávetés volt, abból esetleg jellemző tud ránk is lenni, mert rám elég sok jellemző volt. És hát csak Jézus tudja ezeket az akadályokat teljes mértékben elhárítani, és ő tudja a dolgokat megújítani, És nem véletlen az, hogy Jézus az, aki mellé lép, és nem egyedül mentek ott tovább, hanem ő vele. Két tanítványa maga erejéből nem tudta megoldni ezt a problémát. Tehát ők csak vitatkoztak, eszükbe jutott, hogy például imádkozhatnánk, vagy ilyesmi, ők csak ott tanakodtak és mentek tovább. Jézus volt az, aki helyre tette a dolgokat. És akkor itt térnék vissza az előbb említett problémakörre, amit mondtam, ugye, hogy én is be tudtam kattanni. Ugye ott például én olyan szinten mélyre kerültem már így Istennel kapcsolatban, hogy azt láttam, hogy ha ez így megy tovább, akkor biztos, hogy nem fog többet így Isten közelében lenni, és teljes mértékben a hitem az így hajótörést szenved. És rengeteg hívővel, sok mindenkivel beszélgettem erről, de azt láttam, hogy egyszerűen semmi tanács, vagy olyan nincs, ami változást hozott volna, és a hit az teljes mértékben meggyengült. És akkor olyannyira meggyengült, hogy gyakorlatilag ilyen csendességet se tartottam, semmi nem volt. És akkor azt mondtam, hogy hát igazából tényleg csak is kizárólag Jézus az, aki segíthet már itt rajtam, tehát senki más. Hogyha valaki segíthet, akkor az ő lesz. És először kedvetlenül, de mégis azért leültem és tartottam csendességeket, és volt, hogy 2-3-4 alkalom, akkor biztos, hogy semmit nem értettem az adott ige szakaszból, és teljesen úgy álltam fel, hogy hát ennek biztos, hogy semmi értelme nem volt. Utána viszont pár ilyen alkalom után elkezdett szólni. És életemben először elővettem egy füzetet, és naponta egy 2-3 hónapon keresztül írtam azt, hogy igazából ma konkrétan mi az, amiben szólt Jézus hozzám, mi az, amiben formálni akart engem. És csak is kizárólag ő volt az, aki akkor úgy meggyógyított engem, aki akkor új alapokra helyezte a hitet, és újra tudtam vele kezdeni a kapcsolatot. Nem emberi segítség volt, nem hatalmas nagy beszélgetések, vagy bármi más, hanem csak is kizárólag Jézus a vele való kapcsolat. És itt is a tanítványoknál is ezt láthatjuk, hogy ők is azért gyógyulnak meg, azért mennek vissza ugye a többi tanítványhoz, majd el is kitérünk a végén, hogy igazából ők pont fordítva mentek. Tehát ők gyakorlatilag azért mentek végig, mert Jézus volt az, aki meggyógyította őket, és nem ők maguk, meg nem más tanítványok, meg nem a beszélgetésük, hanem Jézus. Aztán második, amit még nézzünk meg, hogy Jézus milyen, itt is 4 pontot mondani. Rengeteg más is lehet, nekem most ez az, ami megragadott az igébe. Az első az, hogy melléjük szegődik. Tehát egész egyszerűen érdekli őt, hogy mi van velük. Nem közömbös irántuk, és gyakorlatilag ez jutott eszembe, hogy tényleg csendesíten is hallottuk sokszor, hogy mindig Jézus, mindig Isten teszi meg az első lépést felénk. Tehát nem mi keressük őt, hanem igazából mindig ő teszi meg az első lépést. Itt a tanítványok felé, és ő az, aki odalép, és nem a tanítványok keresték őt. Aztán a második, az ez volt érdekes nekem, hogy hát ugye nem sértődik meg, hogy nem ismerik fel őt. Tehát azért mi hányszor meg tudunk sértődni bizonyos dolgokon, hogy hát engem már meg se ismert XY-on, engem föl se köszöntöttek a születésnapomon, hát nem is vagyok akkor fontos ezeknek, meg annak se, meg ennek a közösségnek se, hát akkor köszönjük szépen viszontlátásra. De nagyon sokszor így tudunk viselkedni. Ő itt egyáltalán semmi ilyet nem csinál, csak is kizárólag a tanítványokra koncentrál, csak is kizárólag ő velük foglalkozik. És ő azt nézi gyakorlatilag, azt nézte itt is, hogy ő mit adhat, és nem magával van elfoglalva. Mi nagyon sokszor magunkkal tudunk foglalkozni, és a saját kis keserűségeink körül tudunk forogni. Aztán a harmadik, ami nagyon szemeszúró volt, hogy hát nagyon határozottan tanítja őket. Tehát szeretettel, úgy akkor viszont határozottan. És itt én azt mondom, hogy szerintem Jézus egy nagyon fontos tulajdonsága ez, hogy ő a tévedéseket is helyre teszi. Tiszta vizet önt a pohárba, és hogyha valami bűn van, akkor arra kőkeményen rá tud mutatni az életünkben. És akkor nem hagyja azt úgy, hogy hát jó van, kisfiam, vagy biztos jó lesz, meg mit tudom én, hanem ő kőkeményen rámutat, és van, amikor ilyen kemény, így olvasok, hogy óti balgák, meg res szívűek, szembesíti a hibával őket. Tehát ez is szerintem fontos, hogyha Jézus nekünk is valami ráhelyez a szívünkre, akkor azzal kezdünk valamit, mert az nem véletlen. És az sem véletlen, hogyha kemény hangot üt meg bennünk, mert akkor az úgy látszik, hogy ez egy nagyon fontos terület az életünknek. Jézus mindig őszintén beszél velünk, és hát a kérdés az ugye az, hogy mi vajon hallgatunk-e rá. A tanítványok így hallgattak, tehát ez nagyon jó volt látni, hogy ők így meghallgatták az ő tanítását, és utána, amikor elértek Emmausba, akkor be is hívták a vacsorához, ugye. Az a kérdés, hogy mi vajon ilyenek vagyunk-e. Tehát, hogy mi vajon hallgatjuk egy tanítását, amikor kőkeményen valamire rámutat, és határozottan mond nekünk valamit, akkor azzal kezdünk el valamit, vagy pedig inkább úgy a szőnyeg alá söpörjük. És hát a negyedik, ami utolsó, ugye hát először ő kérdez, és hát hagyja, hogy kiöntsék neki a szívüket. Hát ez is egy olyan tulajdonság, amit akár mi is sokszor átvehetnénk, amikor egy-egy nehezebb beszélgetésünk van valakivel, hogy nyugodtan hagyjuk azt, hogy elmondja XY, hogy mi a baja, mi a problémája, mi a nehézsége, és nem kell egyből a megoldást mondani rá, nem kell egyből rávágni, hogy de mi vagy te, és hogy képzeled, hanem szépen lassan mondja csak, öntse ki a szívét, és gyakorlatilag tényleg ezt írtam fel, hogy az empátia jellemző rá. Látja, hogy mi a bajuk, látja, hogy van bajuk, és utána ezt meg is hallgatja. És hát így lehet jól tényleg lelki gondozni. És talán egy összefoglalóként, ami még így jött ebből a történetből nekem, az ez, hogy tényleg, ugye megnézzük, ugye Jeruzsálemből mentek föl ezek a tanítványok, nagyon közel ugye ahhoz, ahol a keresztre feszítés volt, és pont a rossz irányba mentek, pont az ellenkező irányba. Teljesen ugye, ahol a keresztre feszítés volt, amiért Jézus ugye jött, gyakorlatilag a célja, ugye ez volt, hogy keresztre feszítség, és meghalljon ugye a világ bűneiért, ugye ezért jött, ők pont az ellenkező irányba mennek, Emmausba, ahol semmi nem volt ebből a keresztre feszítésből már, és utána Jézus segítsége által tudnak visszatérni a közösségbe, Jézus segítsége által tudnak visszatérni a tanítványok körébe, Jeruzsálembe, ahol ugye szintén, ahol a keresztre feszítés közel volt. És hát bizony nekünk is meg kell vizsgálni szerintem, hogy nem egy Emmausba vezető úton vagyunk-e. Tehát, hogy mondjuk az elvárások, a keserűség, a csalódások, akár a hívőgőknek az útján, és itt rengeteg ilyet még fel lehetne sorolni. Jézus, nagyon jól látni a történetben, hogy vissza tudnak ők térni, de ez az Emmausba vezető út, hogy ők arra indultak pont az ellenkező irányba, szerintem nagyon szimbolikus, hogy azért mi is tudunk Emmaus felé menni, Jézus nélkül. Pont ennyi. Mondjátok a bármi kiegészítés vagy hozzászólás. Thank you.